Leszünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. Harmadik rész.
Hello. Az északi Csintabaradéból, Afokár és Szekina családjából három halálhír is érkezett mostanában az esős évszak végén. Mindig ilyenkor pusztít legjobban a malária. A tuaregek északi bozót falvaiba nemigen jutnak egy gyógyszerek. De ha valaki be is tudna vánszorogni az agadezi kórházig, megeshet, hogy zárt kapukat talál, mert sztrájk van. Az egészségügyiek, akárcsak a tanítók és tanárok, 4 hónapja nem kapnak fizetést, az államkassa üres. Afokár egyik húga egy reggel meghalt, csak úgy, nem tudjuk mitől, mondják. Egy csecsemőt hagyott maga után. A bozott faluban akkor éppen nem volt szoptatós asszony, aki táplálhatta volna, így a kicsi éhen halt néhány nappal az anyja után. Ez így szokott lenni. Ha megpróbálják etetni, akkor a TBC-s tehéntejtől, a szennyes vízzel mosott pohártól hal meg. Cubis üvegnek híre sincs erre. Jobb is, tisztántartási lehetőség hiány. De a csecsemők póttáplálásával nem is szoktak próbálkozni. Ha egy anya meghal, akkor a család tudomásul veszi, hogy a kicsinek az anya után kell mennie. Ilyen a világrendje. Végül is csak egy nő volt meg egy csecsemő, mondja Afokár, korán sem szívtelenségből, hanem mert egy családfenntartó férfi halála sokkal nagyobb csapás a család maradékára nézve. Az életnek súlya van, a halálnak kevésbé. Délután járok-kelek a faluban. Az Ilellai tájban a technikai civilizáció egyetlen látható jele a kórókba, bokrokba, faágakba akadt milliónyi viharvert nájlózacskó. Az utcai soványka kis szemétből, mert itt szemétből is kevés van, semmi nem kidobandó, mindig minden felhasználható még valamire. A szél fölkapja, táncoltatja, ide-oda fölakasztja, letépi, tovább röpíti ezt a természet számára emészthetetlen mellékterméket, az egyetlen tárgyat, amelyből a jelek szerint bőség van. Minden árus minden áruhoz ad egy barna nájló zacskót. Nyilván ők is ingyen kapják. Az üres, eldobott zacskókat pedig mindenki csak úgy szélnek kereszti. Ha a környezet szennyezésről próbálnék beszélni, Dilisnek néznének, nem is értenék. Négeri hazámban a kimerült zseblámpa elemek mérgező fekete ragacsát szemfestéknek használják. Az akkumulátorban lévő savat pedig sebekre kenik, gyógyírnak. A posta felé ballagva a helyi börtön közelében haladok el. Csak abban különbözik a többi földszintes vályogháztól, hogy kerítése átlátszó vasháló, nem döngölt föld. A tűző napon férfiak tesznek-vesznek, van, aki fát vág, van, aki famozsárban töri a kölest. Ez megalázó lehet, mert a mozsártörés női móka. Vannak, akik csak állnak, ülnek, talán beszélgetnek. Így messzebbről nézve még az sem derül ki, melyikük az őr, melyikük a rab. Ha nem mondták volna nekem, hogy ez a börtön, nem biztos, hogy rájöttem volna. Később hallottam, hogy aki Ilellai lakos, az minden este hazamehet a feleségéhez, vagy feleségeihez aludni, aztán reggel visszasétál a börtönbe kölest verni, mosni, fát vágni, vagy semmit tenni. Az utcán mindenki megbámulja virító fehérségemet. Nagy a falu, 7000 lakosa van. Ha viszonylag messzebb sétálok az én negyedemtől, tehát kevésbé, vagy egyáltalán nem ismernek, leplezetlen kíváncsisággal néznek. Nyilván esemény vagyok a faluban. Új fehér nő, állítólag óvónő, teljesen bolond, mindenkinek széles mosolyjal köszön. Nauninko, la héjaló! De ennél többet nem igen tud hauszául, viszont sétál ide-oda és szívélyeskedik. Valóban. Mindenkinek előre köszönök, ez az illemszabály az egész világon, bármely faluban, bármilyen bőrszínek között a messziről jött kívánjon először jó napot. Aztán, ha kelletlen vagy nem létező a válasz, el lehet gondolkodni azon, miben van a hiba. Alapos a gyanú, hogy ilyenkor bizony az idegen képem nem tetszik. Vannak tekintetek, amelyekben a bőrszínem elleni indulatot látom, vagy legalábbis ezt képzelem, és szerintem nem is tévedek. Nem kell azt hinni, hogy ez csak kisebbségi paranója. Az ember tudja, miért néznek rá úgy, ahogy néznek. Szűkebb negyedemben, a falu nyugati végén, azokon a tereken, utcákon, ahol naponta többször végigmegyek, már kezdik megszokni kirívó látványomat. Az iskolám előtti 2-3 focipálya méretű tágas tér egyik oldalán van 2 fa. Ezek árnyékában mindig üldögél vagy féltuszatnyi asszony. Ők felügyelik a fizetős kutat. Pumpával jön föl a víz, 5 afrikai frank egy vödör. Az 5 francia szantim, magyar pénzben a leírt időpontban 1 forint 20 fillér. Sok pénz. Itt 5 afrikai frank súlyosabb összeg, mint otthon 1 forint 20 fillér. Az első hetek óvatos távolságtartása után időnként előfordul, és persze ez nagyon jól esik nekem, hogy mielőtt én köszönnék oda, nauninko, ezt délután és este kell mondani, és akkor, ha többeknek szólunk. Egy személynek déltől kezdve azt mondjuk, nauni. A falról a nők már maguktól kiabálják felém a köszönés első felét, és akkor rajtam a sor, hogy mondjam a választ a bájosan elhúzott dallamos la héja lót. A 2 kút, a fizetős pumpás és az európai szememnek fájdalmasan szennyezett perem nélküli lyuk között félúton egy cementlap van a homokban. Ezen szoktak mosni a fiatal férfiak. Körülöttük a szappanos tócsát mindig lefetyeli 4-5 kecske, birka vagy kószaszamár. A sarkon dogó üldögél, de még nem értem oda, keresztül vágva a téren egyelőre az asszonyoknak integetek, egyikük 2 kézzel magasba emelve apró gyermekét kiáltja felé, Musza, Musza, gondolom a kisfia neve, be akarja mutatni nekem. Ez szívélyes hívást jelent a fa alá, boldogan közeledem. Aztán tisztes távolban mégiscsak meg kell állnom. A gyerek égtelen üvöltésbe fog. Ez a szintelen szellemarc megrémíti. Mindannyiunkból kitör a nevetés, elnyomja Musza sírását. Kedveseket mondunk egymásnak a nőkkel, ők hauszául, én franciául. Nem értjük pontosan a szavakat, de értjük a lényeget. Minden rendben van, mehetek tovább. Néha túlzónak találom a saját széles mosolyomat. Az agyam csak utólag regisztrálja, hogy már megint mi van? Hatalmas vigyor a képemen, végtelen jó indulatomat bizonyítandó. Akár a hajdani, szerencsétlen szerecsenen, akit vademberként mutogattak a kíváncsi fehérek úri társaságában. Mit tehetett volna egyebet? Vigyorgott. Ha mindenki csak gyanakvóan fürkészi, bizony megszeppen egy kicsit a halandó, és szeretné valahogyan kifejezésre jutatni, hogy kérem szépen, én is ember vagyok, és semmiben sem akarok ellenetek törni. Az utcákon gyakran követ gyereksereg. Lehet, hogy én vagyok a falu bolondja? Óvatosan lépkednek mögöttem, ha visszafordulok és rájuk nézek, hátra riadnak. Ezen aztán együtt nevetünk, bár akad kiskölyök, aki továbbra is rémülten figyel, készen arra, hogy idejében elfusson. Sosem lehet tudni, mi telik ki tőlem. Van, aki meg hozzám merészkedik, nyújtja a kezét, ritka esemény egy fehérrel kezet fogni. A többi gyerek pár méterről lesi, mi lesz? Lám, nem történt semmi veszedelmes, erre ők is oda csődülnek kezet rázni. A kézfogás fontos dolog. Egy sovány kis öregasszony is mindig elkap. Ő aztán el sem ereszti a kezem, szorosan tartja, hosszan rázza és beszél, beszél. Hiába mondom, hogy bán, ijá, hausza, bá, nem tudok hauszául. Abban nem hagyná a szöveget, látszik, hogy kicsit kelekútja. Ő a falu bolondja, nem én. A gyereksereg mégis engem követ az utcán. Nem baj, így ismerkedünk. A délután a látogatások ideje. Ha valaki valamiért beállít, sosem mondja meg rögtön, miért is jött. Kicsit eláldigál, vagy elüldögél. Itt mindig minden ráérősen történik. Hogy vagy? És a család jól van? És az egészség jól van? És a munka jól van? Senkit nem zavar, ha ez a kérdés sorozat kétszer, akár háromszor is elhangzik egymás után. A válasz rá mindig a kötelező szava, igen, jól vagyok. Lehet, hogy egyik felesége vagy gyereke a múlt héten meghalt, akkor is azt fogja mondani merő illedelemből, hogy igen, minden jól van. Békés, zavartalan hallgatások, nem sietünk kibökni, mit is akarunk a másiktól. Hamar átveszem ezt a szokást, megérzem a durvaságomat, ha bekopogtatva valakihez rögtön a lényegre térek, célszerűen a konkrétumra, amiért jöttem. Ez nem helyes, nem kedves, nem udvarias. Ha a bőrömön nem látszana, ebből akkor is tudnák, hogy idegen vagyok. Mindennek meg kell adni a módját és az idejét. Ez engem, türelmetlen európait, néha zavar. Miért kell fél óra üres járatot kivárnom, amíg kiderül, mit akar a házamba belépő falubeli, készítsek róla fényképet, vegyem be a gyerekét vagy az unokáját az óvodába, rajzoljak ábrákat a felnőttek alfabetizációs programjához. Mindezt én őszintén szívesen meg is csinálom, csak bőkék már ki mit akarnak. Benézek Beatrice-hoz, Colette édesanyjához. Mostanában gyengélkedik. Sokat hány, folyton rosszul van. Szép barna arca szürkés lesz a sápadságtól. Valószínűleg terhes, de azt mondja, ez még nem biztos. Monique hozatott neki Niamey-ból valamilyen hányinger csillapító gyógyszert. Mindannyian végig bönkésszük a papírját, ne legyen ellenjavallott terhesség esetére. Minden rosszul lét közügy. A panaszokat egymással beszéljük meg, bár betegség és egészség az istenekre tartozik, próbáljuk csekéke ismereteinket összeadni. Hozzám gyakran jönnek ilyen gondokkal abban a hitben, hogy a fehér ember többet tud. De hogy is tudok. Nyugtalanítónak találom Beatrice állapotát, de ő csak fáradtan mosolyog, beletörődik a sorsba. Afrikai. A togói család konyhája is, mint az európaiakat kivéve mindenkié, az udvar sarkában van. A nigeri hauszáknál a tűzhely legtöbbször csak három kődarab, azokon áll a nagy fazék, a tűz szabadon csapongva nyaldossa az oldalát, és közben kárba vész az ereje. Erről a gondról még európai koromban a nemzetközi sajtó környezetvédő cikkeiből értesültem, amelyek elképesztő adatokat közöltek a füstbe ment fa mennyiségéről. A föld sorsáért aggódó világkonferenciák döntése szerint meg kell értetni az afrikai paraszttal, takarékoskodjon a fával, mert sivatagosodik a bolygó, fölborult a klíma egyensúly, mi lesz velünk, megfulladunk. Ez persze így igaz, innen nézvést mégsem nagyon rokonszenves, hogy az a világrész prédikál a családjával a földön kuporgó parasztnak a tűzhelye minőségéről, amelyik nagyiparilag rontja a levegőt, az élet fenntartásához egyáltalán nem nélkülözhetetlen, sőt, gyakran fölösleges és ártalmas cikkek tömeges gyártásával. Ez olyan, mintha a napalm bombával hadonászó ujjal mutogatna a mérgezett nyílra. Zárt tűzhelyet természetesen érdemesebb használni. Nem az emberiség amúgy is kétes jövőjéért, hanem mert így kevesebb időt, fáradtságot kell gajgyűjtésre, illetve pénzt favásárlásra költeni. A togóiaknál gazdaságos tűzhely van, Róza döngölte agyagból, azt mondja, a készítés módját még Togóban tanulta egy európai nőtől. A konyha nélkülözhetetlen kelléke a hatalmas famozsár, vajköpülő méret, ebben törik meg a magokat, vagy püfölik nyúlós, ruganyos pürévé a nagy adag jamgyökeret. Ez a burgonyaszerű vaskos gyökér jól megtörve, masszává dolgozva, és ekkor már fufu a neve, mindannyiunk kedvenc étele. A két nővér, Róza és Beatrice, mára éppen fufut készít. Segíteni akarok, és szeretném is kipróbálni, milyen érzés hosszan, ütemesen, fáradhatatlanul verni hatalmas doronggal hajlongva a térdig érő famozsár előtt a nagy adag pürét. Mit a gadás, nehéz. Róza és Beatrice nevet gyakorlatlan mozdulataimon, hamarosan ki is szedik kezemből a mozsártörő fadorongot, nem nézhetik, hogy egy fehér nő házi munkát végezzen. Afrikai kosztot afrikai módon eszik az ember, közös tálból. Körülüljük a két lábast, egyikben a tésztaféleség, másikban a szósz. Csipegetjük a tésztát, mártogatjuk a szószba, ez mindig csípős, jó ízű. Ha hús darabocskák is akadnak az alján, kihalászásukra, úgy tapasztaltam, az étkezés végén illik csak sort keríteni. A vacsora mindig erre a mintára megy. Tészta és csípős szósz. A tészta legtöbbször kukoricakása, itt fehér színű és teljesen sima, vagy főtt, néha sült jamgyökér, vagy édes krumpli, gazdag napokon rizs. A kísérő szósz hagymás, fokhagymás, csípős paprikás, ha nincs hús, és gyakran nincs, akkor egy kis szárított halat vagy olajos szardiniát tesznek bele. Konzerv, az van. A gombó szósz akkor igazán jó, ha friss gombóból készült. Ez az illelai piacon sokkal ritkább, mint a szárított. A szürkészöld színű, apró uborka formájú gombó itt az alapzöldség, sőt, mintha az egyetlen lenne. Esemény, ha valamilyen zöld levelek is beszerezhetőek. Ezt guineai sóskának nevezik, de nem sóska ízű. Sötétedés előtt hazasétálok. Udvarom hátsó fala mögött megy le a nap. Minden este 6 óra körül süllyed alá, látványos sebességgel. A mérsékelt égővi ember először trükkfelvételre gyanakszik. A jóisten gicse szórakozik velem, a legelbővölőbb gics mindenek között. A bíbor összes árnyalatával részegíti az amúgy is vöröses tájat. Mi folyik itt? Gyorsított felvételű mozi az udvarvályok fala mögött, hogy minden este újra feltöltsön erővel és bizakodással. Köszönöm, uram! Aztán győz a józan ész, ezen a tájon már nagyon hasas a föld, gyorsabban forog, mint ahogy a mérsékelt égövön a tanúja lehettem. Persze, hogy siet lefelé a nap. Reggel is sebesen igyekszik fölfelé, csak azt nem szoktam látni, eltakarja a falu, amelynek a nyugati végében lakom. Az édes naplemente viszont szinte házhoz jön. Ha még közelebbről akarom látni, neki támaszkodom a langyos vályokfalnak, ahonnan a múlt Korszékinával néztük a vihar pusztításait és a felhők háromszögébe zárt isteni pupillát az égen. A telihold kápráztatóan világít. Eddig nem tudtam, hogy ekkora fényt ad. Kicsit erőltetve a szemet, akár olvasni is lehet mellette. Kis házacskámnak végre lett egy lámpája, napelemes. Ha szerelte föl, el vagyok bűvölve a civilizáció fényétől, pedig gyéren világít, de sokat tanul itt az ember takarékos életmódból, és örül mindennek, ami egyáltalán van, ami pedig eleve nincs is, arról könnyű lemondani. Átbotorkálok házam iskola részén, tanulom a tájékozódást a vaksitétben, már ritkábban ütöm be a fejem búbját az átjáróba, a kis ablakon át a csillagok fénye vezérel az íróasztalomig, fölötte a falon az új installáció, megnyomok egy gombot és kigyullad egy rövidke, sárgás neoncső. A lapos tetőre fektetett kis napelem néhány voltnyi termel, nekem elegendő. Nem értem, miért nem használnak ezen a fényárasztott a földrészen mindenütt napenergiát. Monik szerint azért, mert az alternatív energiák kezdő vállalkozásait a nagy kőolaj multik azonnal fölvásárolják, ez a megfojtás legjobb módja. Nagyon is lehetséges, hogy csak ugyanígy van, de azért Moniknak nem kell mindig mindent ellenőrizetlenül elhinni, mert igen indulatos antikapitalista. És indulatos csótányírtó is. Állítja, hogy ha nem üldözöm módszeresen a svábbugarakat, hamar át fogják venni nálam a hatalmat. Tanítgat, hogy amikor az ember az est leszállta után belép kis otthonába és fényt gyújt, első dolga legyen gumipapucsát készenlétben a kezében tartva, pontos célzással, erőteljes ütéssel megsemmisíteni a falon nagy gyorsasággal szerte nyargaló csótányok közül a lehető legtöbbet. Nehezen szánom rá magam a vadászatra. A csótányok nagyok, látványosak, és egyéniségek. Időnként a falról vagy a polcról egyenesen és kihívóan a szemembe bámulnak, mit keres az ő birodalmukban ez a betolakodó. De amikor először fordul elő, hogy egyikük végig szalad a lábszáramon, végre felül kerekedik bennem a gyilkos kedv. Ahol elérhető magasságban mászkál egy ellenség a falon, oda settenkedem, és etájon alig használt anyanyelvem legszebb káromkodásait csata üvöltve műanyag papucsommal agyoncsapom. Már amikor sikerül, mert az ellenség fürge és szemfüles, én pedig gyakorlatlan harcos. Lelkem háborgását az udvaron csillapítom. Odakin megint boldogságos az éjszaka, mélységesen mély sötét. Az egész földrészen alig van mesterséges fény, még a főváros utcáin is leginkább a boltok előtt földre állított petróleumlámpák világítanak, meg a tejafőzésre szolgáló parázsló kis tűzhelyek. Jó elüldögélni a ház előtt. Udvarom zárt, védett burok, az ég közel van, egészen közel, olyan szemtelenül sok csillaggal, hogy ezt tényleg az elképesztésünkre találhatták csak ki. Itt a tejút tejből van, a göncörszekérnek megfogod a rúdját, a hold belehajul a képedbe. Lefekvéskor a szúnyogháló alá nagy gyorsasággal kell besurranni, nehogy kéretlen kísérők is berepüljenek. Édes elnyugvás, félálomba beúsznak a falu hangjai, a fiú csapatok tamtamja néha még késő este is szól itt a szomszéd téren, vagy egy távolabbin. Van, amikor felelgetnek egymásnak a ritmusok variációival. Elelbőgi magát egy szamár, tücskök zenélnek nagy hangerővel, ha időnként elcsöndesednek, jobban hallani társbérlőim a rovarok motozását a falakban, a földön, a polcon. Kapirgálás, karcolgatás, surranás, szösszenés, váratlanul megzörren egy papírlap, talán az egyik béka ugrott rá. Ezek szeretnek éjjel is nyitott ajtómon bejönni a házba, szívesen látom őket, rovarevők. Aztán teljes csönd lesz, megbékél a lelkem, csak el kellett fogadni, hogy most erről szól az életem. Rovarháború és sebápolás. Időm jelentős részét ez tölti ki. Miért lenne ez kevésbé tartalmas, mint bármi más esemény? Föl sem kell tenni a kérdést, hogy mit keresek itt. Miért? A Kaubastrászéban, vagy a Rue de Fontarabiban mit kerestem, és mit fogok majd a Molnár utcában? Az élet szép, csak szeretni kell. Már el is aludnék, amikor hirtelen közvetlenül a fülem mellett zzzzzz. Fölkapom a zseblámpát, mindig a matrac sarkában tartom a szúnyogháló alatt, lámpafényben próbálom megtalálni, hol röpköd az én kis kedvesem, aki be akar társulni hozzám, hogy tele szívja magát a véremmel reggelig. Módszerem sületlen, látom ugyan a szúnyogot, ahogy átröppen a fénysugáron, de mivel a lámpát tartom az egyik kezemben, félkézzel nem sikerül a dögöt elkapnom. Ez csak tapsolással menne, viszont sötétben nem tudom, hol érdemes összecsapkodnom a tegyeremet. Fölkelek, zseblámpa eloldható, odakin világít a hold, az ég kitisztult, az iménti viharra már csak a fölfrissült homok emlékezik. Elüldögélek kicsit az udvaron, bámulok fölfelé, az ég, az legalább biztos érték. Megvan akkor is, ha én elvesztem a fejemet. De nem veszítem. Az afrikai hőségben folyamatosan patakzó verítékkel úgy érzem, kimegy belőlem minden rosszaság. Nem tudtam, miért akarok mindenáron idejönni. Csak abban voltam biztos, hogy most ezt kell tennem. Kilépnem az életből, mármint abból, amit hazai tájaimon annak tartanak, és egy éven át Afrikában élnem. Szó sincs a fekete világ felfedezéséről, koca etnográfiáról, egzotikus és mulandó turista élményekről. Különben sem tudok utazni, nincs tehetségem hozzá, hogyan lehet két hét alatt fölmérni egy országot. Valójában nem is szeretek utazni. Csak akkor indulok neki, ha tudom, hogy az új, még idegen helyen dolgom van. Itt az a dolgom, hogy a saját bőrömön éljem meg. A rovarok és idétlen kis sérüléseim gondoskodnak róla, hogy ez szó szerint beteljesüljön. Mindazt, ami az életem lehetett volna, ha történetesen máshol születek. Soha nem fogtam föl, miért szokás akkora faxni csapni az ember születési helye körül. Bárhová csöppenhettem volna. Ahogy lépkedek az udvar homokjában, botocskákat keresve valamelyik barkácsolásomhoz, ahogy a sufniból átcipelem a teli vedret a tusoló sarok felé, ahogy ballagok a faluban korábbi mozgás szokásaimhoz képest jóval lassabban járva a tűző napon a tűző homokban, valami olyasmit érzek, érdekes leginkább a talpamban, vagy legalábbis onnan kiindulva, hogy ezt a tudást én ismertem. Ezek a mozdulatok mindöröktől fogva bennem voltak. Egyszer csak minden sejtemmel emlékezem az ősanyámra. Ezt meg is köszönöm neki, mert találkozásunk föltölti az elemeket bennem. Erős asszony lehetett az ősanyám.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A harmadik rész hangzott el.
A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. május 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvassa a szerző. Negyedik rész.
Látogatás a fétisisztánál. Monikkal elkocsikáztunk az ötyögös utakon Birnikonniba. Ez egy forgalmas kis határváros délen. Itt érkeznek az országba a zamatos csempész áruk Nigéria felől. Például az illellai kocsmáros Napóleon konyaknak nevezett itala is, mint ezt maga a kocsmáros mesélte. Birnikonniban Monik régi ismerősét látogattuk meg, egy togói fétisisztát. Tusszennek hívják, a név azt jelenti minden szentek. Monik konzultálni akar vele a problémáiról, ugyanis attól tart az egyik Hausa munkatársnője, akivel igen-igen feszült viszonyban van, felbíztatta az illellai marabut, a moszlim tanítót, aki állítólag bűbájolással is foglalkozik, hogy valamilyen hatékony ártalmat okozzon neki. Moniknak, aki már 6. éve él Afrikában, mostanában nagyon sok gondja baja van, nem tartja lehetetlennek, és ezt őszinte meggyőződéssel mondja, hogy valamilyen rontás érte. Örülök ennek az utazásnak, kíváncsi vagyok Tusszánre. Tudakolom tőle, hogyan lesz valakiből fétisista. Azt meséli, nagyapjától öröklődött rá ez a dolog, születésekor, csak hogy ő erről hosszú ideig nem tudott. Keresztény volt, mint többé-kevésbé a környezete is, tartotta a vallást, nem foglalkozott animizmussal. De mindig volt valami baja, furcsa rosszul létek, rohamok, érthetetlen ingerültségkitörések, addig-addig, amíg ifjúkora delén, férfikora hajnalán, végül is rádöbbent, és elfogadta, hogy a fétisista tudást kell továbbvinnie ezen a földön. Elvonult a Bozótba, 8 napos teljes magányra. Erről nem nagyon árul el részleteket, de amikor kérdezem, fogyasztott-e mágikus hatású növényeket, igennel válaszol. Azt mondja, mindaz, ami a konzultáción elhangzik, nem az ő közlése, rajta át a szellemek üzennek. Különben ugyanolyan mindennapi ember, mint bárki más, közli nagyot nevetve. Nincs benne semmi modorosság. Időnként szokta hallani a növényeket beszélni. Innen tudja, mit kell leszednie és hogyan használnia. Középmagas, jóképű, figyelmes tekintetű, 40 körüli férfi, kis szakállal. Rövid nadrág, nyitott ing, sem rajta, sem a házában, semmi nem jelzi, hogy itt bármiféle mágia zajlana. Az élet kinn folyik a közös udvaron, ahol vályog tégla törmeléktől eldobált narancs héjig és kiköpött cukornádrostig mindenféle hever. Gyerekzsivaj, asszonybeszéd és nevetés hangjai, döng a nagy famozsár, törik a kölesmagokat, az egyik szobából az aktuális afrikai toplista számai hallatszanak. Miután foglalkozott Monikkal, a fétisista tőlem is megkérdezi, mi a gondom, milyen ellenségekkel kell szembenéznem. Az afrikai gondolkodásban az ellenségnek alapvetően fontos szerep jut, a betegségek okát is többnyire valamilyen rontásban látják. Mondom, nincsenek ellenségeim, vagy legalábbis nem tudok róluk. Ezen mintha csodálkozna. Én nem tudok ellenséget prezentálni, de ha már itt vagyok, kérdezzük meg rólam a szellemeket, csak úgy általánosságban. Úgy érzem, nem illik megtennem, hogy magam nem kérek semmit, csak Monik ügyében kíváncsiskodom. Mielőtt néhány pénzérmét hozzárakok a kauri kagylók kupacához, a tenyerembe véve a kagylókra kell mondanom, de csak magamban, a szívedben beszélj, javasolja Tusszán, hogy mit akarok tőle a fétisisztától. Nem akarok semmit, de azért eszembe jutnak a rovarok, a sebeim, a szorongásaim az óvodai munkám miatt. Azt mondom magamban, jó lenne, ha kisebb súllyal nyomna a lelkem. Tusszán semmit nem kérdez, annyit tud rólam, hogy Illellából jöttem, fogalma sincs ki vagyok, mi vagyok, és ezt nem is tőlem akarja megtudni, hanem a szellemektől. Részben nyilván a tekintetemből is, mert mindig nagyon hosszan, nagyon figyelmesen néz bele egyenesen az ember szemébe. Kézbe veszi a kauri kagylókat, könnyedén ledobva őket a ronyra, az elhelyezkedésüket figyeli, közben én arra gondolok, hogy a szertartás terítője nyilván azért néz ki úgy, mint egy hentes kötény, mert az áldozati állatok vérét viseli. Tusszán főleg a 4 nagyobb kagylóval dolgozik, időnként, mint egy kiegészítésért vagy magyarázatért a kupacban lévő kisebbekkel is konzultál. A kauri kagylók jeleinek értelmezéséről könyv is jelent meg. Láttam a Niamey francia könyvtárban, de kikölcsönözni nem lehetett, csak a helyszínen olvasni. A fétisista úgy mormol magában, mint aki valakivel beszélget, és nagyon koncentráltan figyel. Hosszan suttog a szellemekkel, vagy az ősökkel, nem tudom kikkel, azután, mint aki megtalálta, hol a hiba, rám néz, és közli, hogy túl sok gondot csinálok magamnak valamiből, amiből nem kellene. Ezt még variálja egy kicsit. Van valami, ami engem nagyon nyomaszt, pedig nincs rá okom, túl sokat aggályoskodom valamilyen ügyben, de ha nem csinálok magamnak fölös aggályukat, akkor nem lesz baj. Nem kérdezi, mi a munkám, azt hiszi, Monik kollégája vagyok. Nem tudhatja, hogy állandóan gyötröm magamat, mert nem tudok szabályos óvodai rendet produkálni, szélhámosnak tartom magam, minden nap lámpalázzal fogok bele a munkámba, tényleg sok gondot gyártok magamnak, csak hogy szerintem okkal. Ez a Toussaint, már láttam az előbb, amikor Monikkal tárgyalt, azzal a módszerrel dolgozik, hogy a felhőket és kétségeket eloszlassa a lélekből. Közben továbbra is a kagylóiba mélyed, és sustorog a láthatatlan lényekkel, aztán azt kérdezi tőlem, mi van a gyerekekkel. Mondom, már felnőttek a gyerekeim. Azt mondja, nem, ő itt kisgyerekeket lát még hozzá, többet is egyszerre. Ez maga a boldogság, mondja, szélesen mosolyog hozzá, valami nagyon jót láthat a kagylóiban, ismétli, hogy ami a kisgyerekekkel van, az maga a boldogság. Hát erre megtörök. Bevallom neki, hogy tényleg vannak körülöttem kisgyerekek, és aggájaim tárgya pontosan ez, az óvodám. Toussaint hatalmasat, jó ízűt fölnevet, értésemre adja, hogy tökéletes tévedésben vagyok. Ami a gyerekekkel történik, az remek, az maga a boldogság, mondja újra. Nekem ebben igazán semmi kétségem ne legyen. Ő tudja, látja. Érdemes volt ide jönnöm. A mázsás súly már is csökken. Megvan a terápiás hatás. Végül is tényleg, mit aggályoskodom annyit? Kis havszáim láthatóan jól megvannak. Boldogok, mert barátságos helyen játszhatnak, és nem gyötri őket keménykező óvónő. Miért ne lehetnék én is boldog? A délelőtti szeásznak vége. Eddig tartott a diagnózis megállapítása, délután majd jön a gyógykezelés. Közben az asszonyok az udvaron finom ebédet főznek mindannyiunknak. Van fufu is, rizs is, és a csípős szószban tyúkhús darabok bőségesen. Gyöngytyúkból. Ezen a tájon a gyöngytyúk a leggyakoribb szárnyas, mindig rágós egy kicsit, nem baj, nagyon nagy becsben tartjuk, a hús bizony ritkaság. Előbb a férfiak étkeznek, ahogy szokás, aztán a nők és a gyerekek. Egy rakás gyerekkering körülöttünk. Délután Toussaint javasolja, hogy általános minden ellen való védelmet nyújt nekem, ha akarom. Legyen, ha már itt vagyok. Mielőtt akcióba kezd, azt mondja, és súlyosan néz rám, hogy nagyon fontosat kell kérdeznie, mert ez döntő pontja lesz az egész védettségnek. Válaszoljak őszintén. Meg tudnám-e ütni az anyámat, az apámat, a férjemet, a fiamat? Nem úgy mondja gyerekemet, hanem úgy fiamat. Külön teszi fel a kérdéseket egymás után nagy súllyal. Mondom mindegyikre, hogy nem tudnám. Ez persze, hogy igaz is, úgyhogy a végén kicsit elnevetem magam, de ez nem helyén való, a fétisista nem tréfál. A kérdések úgy hangzanak el, mintha nagyon is létező lehetne rájuk az igenlő válasz. Hogy biztos legyen benne, értem, amit mond, még mutatja is. Egy viszkészből adott pofont imitál lágyan a levegőben. Mondom, így se, sehogy se. Ez jó, mondja, tudnom kell, hogyha ezt nem tartom be, a védelem hatása nyomban elmúlik rólam. Aztán megkérdezi, hogyan reagálok, ha az ellenségem rám akar támadni. Mondom, elmenekülök. Nem érti. Egyébként nem beszél rosszul franciául, de ez a szó úgy látszik, nincs a szótárában. Talán nem véletlenül. Elmegyek onnan, elszaladok, mondom. Ezt érti. Nagyon helyteleníti. Elmagyarázza, hogy az ellenséget viszont tudni kell megütni. Ezután már következhet a hamozási szertartás. Illetve tévedek, nem hamu az. Kérdésemre elmondja, hogy nagyon sokféle növénynek a pora. Azt most bonyolult lenne elmagyaráznia, hogy milyen és hogyan, mikor leszedett növényeké, meg a nevüket is csak Mina nyelven ismeri. A dolog lényege az, hogy ez a növénypor keverék az ősöktől való, és nagyon kell rá vigyázni. Időtlen idők óta úgy van, hogy mindig maradnia kell az üveg alján az előző adagból, amikor újra föltöltik. Így az anyag őriz valamit a régiektől. Megvan a folyamatosság az időben, és megvan az ősök támogatása. Egymással szemben állunk, ő csöndesen dúdol magában. Először a fejem búbján középen, aztán csuklón, vállon, a gége alatti csontnál dörzsöl be az ősök porával. Megkérdezi, zavarná-e, ha levenném a blúzomat? Nem zavarna. Varázsporát elhelyezi a mellkasi bordák találkozásánál, és itt el is időzik egy kicsit. Leveszi az egyik gyűrűjét, és a bőrömre helyezi. Mindeközben végig énekel, szinte csak magában, éppen hogy hallhatóan. Kántáló, szöveges, fél monoton dallamot. Néha elhallgat, és fülel. Nagyon hosszan tartja ott a gyűrűt. Én is erre koncentrálok, olyannyira, hogy nem is érzékelek magam körül semmi mást. Ha az emberhez varázs gyűrű ér, igyekszik rá rendesen odafigyelni, ki ne hagyjon valamit. Toussaint ujja nem ér hozzám, pedig az is biztosan jó lenne, de ez a történet nem egy férfi kéz érintéséről szól. A fémkarika találkozását a bőrömmel nagyon sűrűnek és intenzívnek érzem. A fétisiszta ellép tőlem, mélyen rám néz, megkérdezi, mit éreztem. Mondom, a gyűrű jelenlétét. Átmelegedett? Elbizonytalanodom. Nem, azt hiszem nem. Illetve nem is tudom, valamit minden esetre tényleg éreztem, de nem azzal a szóval fogalmaznám meg magamnak, hogy meleg volt. Mert ha a gyűrű átmelegedett, közli Toussaint, az azt jelenti, hogy ott valami nincs rendben, ott egy betegség rejtőzik. Később azt mondta, hogy most már minden olyan betegségtől, amelyet az ellenségeim küldenének rám, védve vagyok. Persze, ami a sorstól jön, itt az égre mutatott, az más kérdés, az ellen nem lehet tenni. A konzultáció 15 000 afrikai frankba került, kevesebb, mint a havi fizetésem egy tizede. De ebből a togói fétisiszta körülbelül 20 alkalommal vásárolhat gyöngytyúkot a családi vacsorához. Végül mutatott egy kis üveget, azt mondta, védőkölni van benne. Ha valami fontos dologra készülök, vagy ha bármi baj van, vagy ha nincs baj, csak nem stimmelnek a dolgok és nyomott vagyok, tegyek egy-egy csöppet a két tenyerembe, dörzsöljem össze, mutatta is hogyan, aztán az arcomra is két nyitott tenyérrel dörzsöljem jól be, és közben mondjam hangosan, mintha valakihez beszélnék, békét akarok, szabadságot akarok, szabad vagyok ezt vagy azt tenni. Mondjam hangosan, amit akarok, amire szükségem van. És átadta a kölnis üveget. Hogy fogom-e időnként használni? Persze. Tudom én azt Toussaint nélkül is, hogy szabad vagyok, de legyünk őszinték, nem jött rosszul, hogy most emlékeztetett rá. Szabályosan kinevette a szorongásaimat. A saját biztos forrásaiból tudja, hogy a gyerekekkel boldogság van, ezügyben érdemes lesz hinnem a bozót szellemeinek. Az ellenséget is sikerült megtalálnunk. Én magam vagyok az, harcoljunk ellene. És a receptjére fölírt nyugtató önszuggesziót. Milyen igaza van? Szabad vagyok. Ezután eltelt majdnem egy hét. Az óvodában jól mentek a dolgok, azaz úgy, mint eddig, voltak kegyelemteljes és voltak kaotikus órák. Péntek délelőtt 11 óra körül lehetett, teltház volt, néhány nagyfiú is jelen, közöttük a szép Mumuni, a kis Fati valamilyen atyafia, újabban állandóan itt van, jól teszi, szükség esetén tud úgy viselkedni, mint egy segéd óvóbácsi. 14-15 éves lehet, írástudatlan, franciául sem tud egyetlen egy szót sem, mégis hibátlanul értjük egymást, villog a szeme, időnként cinkosan összenevetünk. Most éppen nagy labdázás folyt, Mumuni nélkül sosem tudtam volna elérni, hogy néhány gyerek körszerű formába álljon, és úgy dobáljuk egymásnak a labdát, amit a kicsik mindig magukhoz ölelve őrizgetnek. Labdáztunk, labdázgattunk, én éppen egy fa közelében, hátraléptem, hogy kinyújtott karral még elérjem a labdát, Kis megbotlás, kiállt egy gyökér a földből, egyensúlyvesztés, és nekiestem a fának. A mozdulat lendületéhez képest hihetetlen erővel csapódtam oda, méghozzá úgy éreztem többször is, mintha egy ismeretlen erő verbesne hozzá a fából kidudorodó gyerekfej nagyságú bicsökhöz. Olyan hosszan és szédülten tartott ez az odaverődés, hogy rengeteg időm volt közben mindenfélére gondolni. Először arra, hogy ez olyan, mintha autóbaleset lenne, mert ekkora ütő ereje csak nagy sebességnek lehet. Aztán arra, hogy maga tehetetlen rongy vagyok, hogyan is lehet egyetlen eséstől ilyen hosszadalmasan megrázkódtatni, mintha többször egymás után verődnék a fához, közben már hasított a robbanásszerű fájdalom, gondoltam, mindjárt látni fogom egyetlen pillanatba sűrítve az egész életemet, mert most meghalok, de végül még arra is volt időm gondolni, hogy nem, ebbe most mégsem halok bele, de azért olcsón nem fogom megúszni. Mire idáig jutottam, már a földön voltam, egy ideig minden mozdulatra képtelen. Szegény kis gyerekeim, dermedten néztek, szinte lábujjhegyen jártak, csupa kis angyal. Mumuni sem mert tovább labdázni, csak rám-rám nézett, szép szemében, szánalom, és biztatás, hogy majd biztosan minden rendbe jön. Később, nagy nehezen eljutva az ágyamig, hálát rebegtem a sorsnak, hogy nincs nyílt seb, mert azzal ugyan mit kezdenénk itt a bozott kellős közepén. Jöttek a togói nők, Beatrice és Róza. Olyan jóságot sugárzó készséggel álltak az ágyam mellett, ahogyan csak asszonyok tudnak jelen lenni. Gyermeki bizalom ébredt elgyötört bensőmben, talán ők majd segítenek. Beatrice-nak van valamilyen gyökere a belső vérzések csillapítására, attól tart, hogy belső vérzés történt. Ha akarom, mondja, de nagyon szerényen, mint aki megértené, ha esetleg nem bíznék a gyógymódjában, csinálhat belőle nekem egy teát. Mindent, Beatrice, kérlek, tegyél mindent, amit csak tudsz. Nagyon fáj. Bő fél óra múlva visszajött a gyógyteával, Róza és a kicsi Colette szótlanul kísérte. Megálltak az ágyam mellett, a szúnyoghálót félrehajtották, a fejükön megoldották a kendőt, hogy kötés nélkül lazán borítsa a fejet. Beatrice azt mondta, mielőtt meginnám a teát, imádkoznia kell. Mert aki gyógyít, az Jézus. Ő, Beatrice, ő itt senki. Nem ő gyógyít, hanem az Úr hatalma. És hangosan, éneklősen imába fogott. Uram Jézus, hallgass meg minket, nézd, itt ez a szerencsétlen bűnös asszony, tele fájdalommal. És Beatrice hangja már is megremegett, sírni kezdett, úgy folytatta, szinte perlekedve. Neked ez igazán semmiség enyhíteni a szenvedéseit, te, aki vakokat látóvá tettél, Lázárt is föltámasztottad, neked ez nem nagy ügy, nézd ezt a szegény szenvedőt, segíts már, mulaszd el a baját. Jó, bűnösök vagyunk mindannyian, én is bűnös asszony vagyok, ez a szerencsétlen beteg is az. De hát neked meg az a dolgot, hogy rajtunk segíts, nem ezért jöttél a földre? Látod, most megint itt az alkalom, gyere, gyógyíts, ez a te munkád, Uram Jézus, nézd ránk bűnösökre, és enyhíts szenvedéseinket. Az enyémek nem enyhülnek. Ha nekem akkora hitem lenne, mint ennek az asszonynak, biztosan már is jobban lennék. Ködös tudatomon még az is átfutott, hogy miért kell ennek a rendes, tisztességes, jószívű nőnek olyan nagyon bűnösnek tartania magát. De közben irigyeltem is. Tud valamit, amit én nem tudok. Tökéletes önátadást, fenntartás nélküli bizalmat egy abstrakcióban, illetve valakiben, aki nekem kulturális olvasmányélmény, akinek földi teljesítményét még a jogutódai viselkedése ellenére is nagy becsben tartom, de hogy engem nem váltott meg, az biztos. Nem is ezt üzente, hanem szerintem azt, hogy mindenki váltsa meg önmagát, ha tudja. Nagyon nehéz, de legalább próbáljuk meg. Közben Beatrice kezdte lágyan bekenegetni gyógynövényekkel kevert karitévajjal a bal oldalamat. Mondtam neki, hogy csak szeliden. Gondoltam, ha ez bordatörés, ahogy sejtem, annak egy masszázs most nem föltétlenül tenne jót. De Beatrice ujjai a legtökéletesebb óvatossággal simogatták bőrömbe a karitévajat. Lassan, finoman, imádságosan az érintésben is. Közben folytatta a lamentációt, olyan elementáris vágyal Jézus segítségére, hogy fájó oldalamon éreztem egymás után lecsöppenő forró könnyeit. Remegő hangja nagy mélységekből szólt, kiáltott, énekelt. Időnkénti ámenjeit Róza és Colette halkan megismételte, mindannyian úgy ejtették, ámin. Beatrice könnyeit is belesimogatta a gyógyfüves vajjal együtt szegény, elgyötört baloldalamba. Ki tudja, hogy ebben a vegyi keverékben nem a könnyek segítettek-e a legjobban. A karitévaj, egy bokorszerű fa bogyó termésének zsírtartalma, mindenre jó, használható főzésre, szárazságtól repett sarkak ápolására, fa és bőrtárgyak karbantartására, különféle füvekkel keverve pedig gyógykenőcsnek. Aztán megkaptam a gyógyteát. Egy tele, befőttes üveg fekete színű, keserű és csípős folyadékot. Később még két adaggal ittam belőle. Jót tett a szeánsz. Foglalkoztak vele. Szeretetet kaptam. Tudtam volna sírni, vágytam is egy jó bőgésre, majd mindjárt, ha nők elmennek, hogy ne legyenek tanúim, de visszatartott a rémület, hogy mekkora fájdalommal járhat, sőt, megvalósíthatatlan, egy kiadós orfújás. Beatrice azt mondta, hinni kell. Nem úgy értette, hogy a gyökérteje a gyógyító hatásában, hanem úgy, hogy abban a Jézus Krisztusban, aki neki szemmel láthatóan nagyon intim barátja. Nekem nem az, de még így, félpogány, fél ateista, meghatározhatatlan vallású, vallástalan, szegény, szellemi, tévejgő létemben is meglátogatott a kegyelem. Csak a maga érintőleges módján, amúgy futólag, de mégis. Helyi kis szorosabb közösségünk, vagyis Monik és Hans, Tuareg és Togói háznépükkel sűrűn látogattak. De jöttek mások is. Időnként nem is tudtam pontosan kik. Nekem itt egyszerre kellett, vagy kellett volna több tucat arcot, nevet és családi vonatkozást az első bemutatkozásoknál megjegyeznem. Nekik bezzeg könnyű dolguk volt. Én vagyok a fehér óvónő, messziről felismerhető. A látogatás sorozat jól esett. Mintha váratlanul kiderülne, hogy van egy rakás barátom. Alig ismert arcok kukkantottak be a ház, nap árasztotta ajtajában. Szava? Szava? Igen, köszönöm, jól vagyok, és te? A család jól van? Az egészség jól van? A munka jól van? Igen, igen, minden jól van. Lehet, hogy egy bordatörésért cserébe befogad az illellai hausza közösség? A fájdalom nem csökken. Hans szombat délben betessék el az öreg Mercedes terepjáróba, nyomás a legközelebbi városba, Tauába. Van ott egy orvos barátja, orosz, anesztéziás doktor a helyi kórházban, meglátjuk, mit mond. Az orvos ismerős nincs benne a kórházban, szombat kora délután van, otthon keressük. Jobb is, a tauai kórház méltó hírnevére. Egy ágyon két-három nyögdécselő beteg, a földön köpet, hányás, vizelet és véres kötések. Menekülünk. Alexandra, derék orosz anesztéziás orvos, nem volt megrendülve esetemtől. A tüdőben, mert azt azért meghallgatta, nincs gyanús hang, tehát szerinte is leginkább bordatörésről lehet szó. És előkotort 6 darab barna csomagoló papírba préselt tablettát, cirill betűkkel rajta volt, Anelgin. Emellett még elszalajtotta Hanst a patikába egy másik fajta, talán hatékonyabb fájdalomcsillapítóért. Hans egy arab feliratú, tuniszi gyártmányú görcs oldóval tért vissza, csak ezt tudták kínálni. A fájdalomcsillapítók nagy családjából semmilyen más gyógyszerük nem volt. Közben Alexandra elmesélte, hogy miért jött ide. Na, ugyan miért? Pénzt keresni. Nagyon jól megfizetik a nemzetközi szervezetek az afrikai munkát. A meleg az eléggé gyötrelmes, de vodkát azért mindig sikerül beszereznie. És ittunk egy elég nagy pohár vodkát. Beszedtem a nemzetközi összefogás cirill és arab feliratú, még vodkával együtt is hatástalannak bizonyuló szereit, és visszavánszorogtam a terepjáróhoz.
Közel Afrikához. Láng Júlia könyve folytatásokban. Felolvasta a szerző. A negyedik rész hangzott el.
A felolvasás 2010-ben készült, és legutóbb 2013. május 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
Önök kérték! Hétköznap 15:30-kor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15:40-kor. A Dunán!
Műsorajánlót hallottak.
Hét óra, jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Polyák.